Tisztelettel köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim! Én a magyarországi kisebbségi kérdésnek egy speciális területéről szeretnék Önöknek röviden beszélni. Ez pedig nem más, mint a magyarországi cigányok, vagy más néven romák problematikája, identitás megőrzésének helyzete. Rögtön előre bocsátom, hogy a cigány és a roma kifejezést én mindenféle értelmezés nélkül most azonosnak tekintem ebben az előadásomban, és felváltva használom mind a két szót az elnevezésükre, bár látni fogják, hogy egész mást is jelenthet akár az egyik kifejezés, mint a másik. Először néhány alapadatot a magyarországi cigányokról azt szeretném Önöknek bemutatni, ugyanis rengeteg tévhit, rossz elképzelés él azzal kapcsolatban, hogy mit is lehet tudni az Magyarországon élő cigányokról. Először nézzük a romák számának a változását Magyarországon, egy kicsit történeti léptekben, hogyha megnézzük, azt láthatják, hogy 1893-ban, ekkor volt Magyarországon az első nagyobb, jelentősebb, kifejezetten cigányokra irányuló adatfelvételes kutatás, vagy összeírás Magyarországon, és itt 280 ezres számot látnak 1893-ban. Ez egy kicsit megtévesztő, ugyanis ez még az osztrák-magyar monarchia területére, tehát annak a magyarországi, vagy magyar királysági területére vonatkozó adatot jelenti. A mostani trianoni határok közül ennek kevesebb, mint a fele, tehát kevesebb, mint 140 ezer roma élt ekkor Magyarországon. De utána láthatják a dinamikus növekedést a számokban. 1944-ben olyan 200 ezerre tették a magyarországi romák számát, 1971-ben 320-ra, 93-ban körülbelül 500 000-ra, és a legutóbbi kutatás szerint körülbelül 570 ezerre ez a középérték. Ezek mind becsült adatok, természetesen szociológiai vizsgálatoknak a becsült adatai, ugyanis pontos nyilvántartás nincs arról, hogy hányan cigány származások Magyarországon. A legutóbbi 2001-es népszámlálási adatok szerint körülbelül 190 ezeren vallották magukat roma vagy cigány nemzetiségűnek, ami közel sem fedi le meggyőződésünk szerint, vagy a kutatók szerint azt a létszámot, amit a romák tényleges számát jelenti Magyarországon. De hogy egy kicsit tovább árnyaljuk a kérdést, látják a cigányok anyanyelv szerinti megoszlását. Na most ez rögtön a nyelvi csoportosítás egy olyan kérdéskör, ami felvillantja azt a tételt, amelyben én is hiszek, és sokszor meglepetést szoktam ezzel okozni különböző magyarországi előadásokon, hogy olyanok nincsenek is gyakorlatilag, hogy a cigányok Magyarországon, mert ez több különböző cigány közösséget jelöl, méghozzá több olyan különböző közösséget, amelyek több évszázados eltéréssel érkeztek Magyarországra, Magyarország területére, egészen más kultúrával és nyelvi hagyománnyal rendelkeznek ebből következőleg. Anélkül, hogy most itt ezt részletesen ismertetném Önök számára, de az első cigánycsoport, akiket romungrónak hívjunk, és vagy magyar cigányoknak más néven, és már évszázadok óta magyar az anyanyelvük, ők legkésőbb a 15. század környékén érkeztek Magyarország területére. Az olácigány identitással rendelkező csoport, az olácigányok, akiket így neveztek el, azok a 18. század végétől kezdtek lassan beszivárogni Magyarországra, és a 19. és 20. század fordulóján jelentek meg nagyobb számban Magyarországon, ugyanekkor az úgynevezett beás cigányok is. És mind a három csoport más nyelvvel, más identitással rendelkezik. Látják, az 1893-as adat, ez már a trianoni határokra van vetítve a nyelvi megoszlás. Itt azt mutatja, hogy magyar anyanyelv volt ekkor a magyarországi cigányoknak a száma 80%-uk. Ez abból a szempontból igaz, hogy tehát ez a mostani területekre vonatkozó adatot. Ugyanis a cigányoknak egy jelentős része Magyarországnak az erdélyi területén éltek, és ott éltek nagyobb számban olácigány anyanyelvűek. Hogyha mondjuk azt az előbb látott 280 ezres számot tekintjük, tehát hogyha abból számoljuk ki a nyelvi megoszlást, akkor például 1893-ban a teljes 281 ezres cigány populációra számolva csak körülbelül 30% volt magyar anyanyelvű. Ez viszont már, ez a szám, ez a 80%-os szám körülbelül, ez már csak a kisebb számra vonatkozik. Ha látják a fejlődést, és azért 1971, 93 és 2003 a fő dátumok, mert ekkor voltak Magyarországon országos reprezentatív szociológiai kutatások Kemény István vezetésével a cigányokra vonatkozólag, amelyek a teljes ország területére kiterjedtek. Látják, folyamatosan a magyar anyanyelvű cigányok vannak természetesen többségben, és azt is látják, hogy körülbelül a 80-as évek után milyen módon esik vissza a cigány anyanyelvűeknek a száma, tehát milyen módon gyorsul fel az asszimiláció. Ugyanis 1971-ig, vagy tehát a 60-as, 70-es évekig Magyarországra volt még egy jelentős bevándorlás, tehát a cigányok között még egy jelentős bevándorlás, érkeztek Románia, illetve déli vidékek felől olácigány vagy beás nyelvet beszélő cigányok is, ilyen csoporthoz tartozók. Viszont 71 után már nagyon csökkent ez a bevándorlás, rohamosan meggyorsult a nyelvi asszimiláció, ugyanis cigánynyelvet mind a mai napig nem nagyon lehet használni sehol Magyarországon. Tehát hiába van jogszabály arról, hogy lehet ezt a hivatalos eljárásban vagy bárhol, nem nagyon tudnak mutatni olyan önkormányzati alkalmazottat, vagy bárki mást, vagy orvost, vagy valakit, aki esetleg cigány nyelven tudna kommunikálni az adott ügyféllel vagy személlyel. Két olyan kérdés van, ami az úgynevezett cigány problémát jelenti Magyarországon. Mindig ugyanerre szoktunk visszatérni, ugyanerre a kérdés. Az egyik a foglalkoztatottságnak a kérdése, amely szerint az a nagy probléma, hogy a magyarországi romáknak nincs megfelelő megélhetésük. Ez napjainkra többségében igaz. De az a sztereotípia is erősen cáfolható, hogy a cigányok nem akartak, vagy nem dolgoztak soha. Ha megnézik a 71-es kutatásnak az adatai szerint, gyakorlatilag ugyanolyan arányban dolgoztak a felnőtt cigány férfiak, munkaképes korú cigány férfiak, mint a nem cigányok Magyarországon. Nem is lehetett másként természetesen ebben az időben, mivel ugye munkakényszer volt, gyakorlatilag mindenkinek joga és kötelessége volt a munka. Ez viszont most mindenféle kitekintés nélkül a cigányok esetében egy borzasztó, felgyorsult ütemű modernizációt hordozott magával. A 70-es, 80-as években rohamosan indult meg a cigánytelepek felszámolása, egy rendkívüli nagy életmódbeli, életszínvonalbeli ugrás következett be, ami tartott egészen az 1990-es évekig, tehát a rendszerváltozásig körülbelül, és ez annak volt köszönhető elsősorban, hogy a felnőtt cigány férfiak is ugyanolyan számban voltak foglalkoztatottak, mint a nem cigány férfiak. Ez a szám döntő módon visszaesett a rendszerváltozás után. 1993-ban volt Magyarországon a munkanélküliségnek a csúcsa gyakorlatilag a rendszerváltozás után. Látják, hogy a nem cigányok esetében is a közel 90%-ról 64%-ra esett vissza a felnőtt férfiak foglalkoztatása, ami közel egyharmados csökkenést jelent. A cigányok esetében pedig erről a több mint 85%-ról 29%-ra esett vissza ez a foglalkoztatás, tehát náluk kétharmados visszaesést tapasztaltunk, és ez azt jelentette, nem csak egyszerűen azt, hogy elvesztették sokan a munkájukat, hanem tartósan munkanélkülivé váltak. A 10 évvel későbbi kutatás is azt mutatta, persze ez hiba határon belül van, hogy körülbelül ugyanannyian foglalkoztatottak, tehát a felnőtt cigány férfi lakosságnak a 28%-a foglalkoztatott, tehát tartóssá vált ez a munkanélküliség, és ez egyfajta megélhetési válságot jelent a cigányság körében, mert hogyha nincs megfelelő jövedelem, szerző tevékenység, ez bizony lehetetlenné teszi sok esetben a családok fenntartását. De mivel nem hallunk arról, hogy tömegesen lennének éhenhalások Magyarországon, vagy éhséglázadások, tehát valószínűsíthető, hogy a szürke vagy a fekete gazdaságban dolgoznak, ahol nem adózó tevékenységet folytatnak, de ez köszönhető annak, hogy a foglalkoztatás megoldásának a problematikáját a rendszerváltozás utáni magyar kormányok igazán komoly koncepcióval nem rendelkeztek. Tehát a magyar kormányok ötletei azok mindig ilyen mitikus ködbe vesztek, azt mondták, hogy fel kell eleveníteni a cigányoknál a hagyományos mesterségeket, az Indiából hozott hagyományos mesterségeket. És akkor olyan átképző tanfolyamokat szerveztek nagyon komoly állami támogatással, mint például kosárfonó tanfolyam, vagy rongyszőnyeg készítő tanfolyam, vagy hulladékgyűjtő tanfolyam, és már vizionáltuk az 500 ezer kosárfonó országát Magyarországon, de hát ez mindenki tudta, hogy egyrészt ez nem piac képes szakma, különösen meg nem ennyi ember számára, ez néhány tíz, vagy néhány száz, vagy ezer ember számára megélhetés jelent, de alapvetően nem piacképes szakmára termeli az embereket. Természetesen ebben maguk a romák is problémát jelentenek az átképzésben, ugyanis nehezen lehet átképezni olyan embereket, akik alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. Ez a másik fő probléma, az iskolai végzettség. Ugyanis a 70-es, 80-as években meginduló robbanásszerű fejlődés, ami a magyarországi romák körében lezajlott, egy dologra nem nagyon nem figyelt. És ez pedig az iskoláztatásnak a kérdése volt, de ez más esetben is így volt. Úgy gondolták, hogy nem kell őket olyan nagyon képezni, tehát így vagy úgy valahogy elvégzik a 8 általános iskolát, és az bőven sok a számukra. Magyarországon úgyis egy olyan fajta gazdasági berendezkedés volt, ami az emberi munkaerőre épített elsősorban, tehát segédmunkásra mindig volt szükség. Tömegesen dolgoztak nehéziparban, bányákban, minden olyan helyen, ahol a kevéssé kvalifikált, de emberi erőt igénylő munkát el kellett végezni, és ez valamiféle perspektívát jelentett a számukra, mert még egyszer mondom, ez valamifajta fejlődést hozott számukra anyagilag is. 1971-ben egy bizonyos korcsoportot tekintve, ez például a 19 és 24 éves közötti korcsoportnak a grafikonját mutatja. 71-ben ez a korcsoportnak kb. 27%-a végezte el egyáltalán csak az általános iskolát. Ebben is látják, hogy egy robbanásszerű fejlődés ment végbe napjainkig, mert 27%-ról most gyakorlatilag 82%-uk elvégzi az általános iskolát a magyarországi roma fiataloknak. Ez már majdnem annyi, mint a nem romák esetében egyébként, mert az egy tévedés, hogy mindenki elvégzi. Csak vannak olyan finom különbségek, amire most itt nincs idő felhívni a figyelmet, talán csak annyit, hogy nem mindenki 14 éves korára végzi el ezt az általános iskolát, hanem mondjuk 18 éves korára, nem mindegy, hogy milyen színvonalú intézményekben történik meg ez. Elég annyit hozzátenni, hogy Magyarországon a szegregált oktatás, a nem önként vállalt, hanem erőszakos szegregált oktatás az egy bevett gyakorlat mind a mai napig is. A legfrissebb kutatások szerint is a magyarországi cigány gyerekek 60%-a jár olyan általános iskolai osztályba, ahol csak cigány osztálytársa van. Tehát olyan mértékben, külön osztályokban, külön iskolákban járnak, amihez hozzákapcsolódik természetesen a különböző alacsonyabb szintű oktatási színvonal is. Történtek különböző próbálkozások ebben az ügyben, hogy ezt megszüntessék, volt ilyen normatíva, meg olyan normatíva, de egyelőre itt döntő áttörés még nem következett be napjainkig sem. Pedig az oktatásban van annak az alapja, hogy piacképes szakma felé irányítani a fiatalokat, mert ugyanis a generációk önmagukat termelik újjá azok között, akik nem rendelkeznek piacképes szakmával, és ezáltal növelik azokat a tömegeket, akik a munkaerőpiacra belépni nem tudnak. Mégis sokan mitől várják azt, hogy valamit változik ez a helyzet? Ez nem más, mint a cigány kisebbségi önkormányzatok rendszere Magyarországon, és azon belül is pedig a cigány kisebbségi önkormányzatok, a helyi cigány kisebbségi önkormányzatok. Azt mondják, hogy ez egy olyan intézmény, alapvetően, és jogszabály szerint is, a kisebbségi törvény szerint is, amelynek alapvető feladata az, hogy a kulturális identitás megőrzése, kiteljesítése, fejlesztése legyen a fő cél, és egyébként is a kisebbségi érdekek bizonyos érvényesítésének a terepe. Hogyha gyorsan végig szaladunk egy-két grafikon, látják például, hogy a kisebbségi önkormányzatok száma nagyon dinamikusan nő, ezen belül pedig a cigány kisebbségi önkormányzatok száma is. Tehát az első választásokon még kevesebb, mint 500 helyi cigány kisebbségi önkormányzat volt. Most a legutóbbi 2006-os választásokon már több mint 1100 helyi cigány kisebbségi önkormányzat. Azt is láthatják, hogy az összes cigány kisebbségi önkormányzat, vagy az összes helyi önkormányzat között mindig több mint a felét jelentik a magyarországi cigányoknak, az önkormányzatoknak a száma. Tehát ezzel nincs is gond különösebben, az önkormányzatok dinamikusan nőnek, dinamikusan ismerik fel ennek a lehetőségét, hogy esetleg ebben van valami. Viszont itt is vannak olyan problémák, amik a működés kétségessé teszik. Egyik például sokáig és jogosan mondták azt, hogy azért tud igen kevéssé működni egy helyi kisebbségi önkormányzat, mivel a bevétele az rendkívül esetleges. Úgynevezett több csatornás finanszírozás van a magyar kisebbségi önkormányzatoknál. Azt jelenti, látják, az első vonal az az állami normatív, amit mindenki egyformán kap. Minden helyi cigány kisebbségi önkormányzat, függetlenül attól, hogy milyen létszámról van. Legalábbis az eddigi jogszabály szerint ez így volt megfogalmazva. Mindenki egyforma normatívát kap, és ehhez hozzáteheti a helyi önkormányzat az ő saját támogatását, ha akarja, vagy ha tudja. Tehát semmi kötelezettsége nem volt arra, hogy pluszba támogassák az önkormányzatot, és természetesen egyéb bevételeket is produkálhatnak, úgy, mint pályázat, vagy valami hasonló. Most láthatják, hogy addig, amíg az állami normatíva, ez egyébként 2003-as adatokat jelenít meg, amikor volt ez a kutatásunk, tehát az állami normatíva az teljesen egyforma mindenkinél, és ugye a vörös mező vagy piros mező, ezek az önkormányzati plusz támogatások, hogy itt már milyen jelentős eltérések vannak, hogy ez milyen módon meghatározza azt, hogy egy helyi kisebbségi önkormányzatnak, cigány kisebbségi önkormányzatnak milyen mozgástere van. És láthatják azt, hogy vannak olyan megyék, például ez megyei bontásban van, ahol a helyi cigány kisebbségi önkormányzatok ilyen bődületes nagy pénzek, 6-7 millió forintból is tudtak akár gazdálkodni 2003-ben, ezek nem borzasztóan nagy pénzek, de a többikhez képest igen. És ezek nagyon kíváncsiak voltunk, hogy miért van ez, hogy bizonyos helyeken ilyen összegeket tudnak szerezni, máshol meg nem tudnak ilyeneket szerezni, és megnéztük lebontva település, hogy melyek azok a települések, ahol ilyen jelentős bevételek születtek. És nem tudom, önöknek mond-e ez valamit, vagy sem, akik Magyarországon élnek, azok követik ezeket az eseményeket, pontosan tudták, hogy milyen érdekes volt, hogy mondjuk Bátorterenyén, vagy Nagykanizsán, vagy Szolnokon nagyon jelentős, tehát többszöröse volt a támogatásoknak. Tudják azt, hogy itt élnek azok a cigányvezetők, akik vagy valamilyen tisztséget töltenek be az adott időszakban a kormányban, vagy valamilyen olyan országos cigányszervezetnek a vezetői, akik valakivel valamilyen jó kapcsolatot ápolnak. Tehát ezek az informális kapcsolatok azok, amik meghatározzák alapvetően a támogatást, és ez meghatározza a működést is. Láthatják a bevételi különbségeket település típusonként is. Látni lehet, hogy megyeszékhelyeken természetszerűleg több támogatást tudnak adni, azokon a helyeken, kisközségekben, pedig ahol a cigányság döntő többsége él, ott a legkevesebb a pénz. Tehát ott tudnak a legkevesebbet tenni ezekben az ügyekben, addig, amíg egy nagy önkormányzat, egy megyei jogú város néhány milliót, vagy akár 10-15 milliót adni, az nem tétel számukra, addig egy kis település, ahol mondjuk 1500 vagy 3000 lakos él, ott egy 15 milliós támogatás, az egy komoly érvágás egy adott település költségvetésére. A kiadások azok nagyon hasonló módon oszlanak meg. Az egyetlen érdekesség benne az, mindenféle részletesebb elemzés nélkül, hogy általában nagyon sok pénzt költenek el olyasmire, ami a kisebbségi törvényben megfogalmazott nem feladatuk. Tehát nem feladatuk, hogy ezekkel foglalkozzanak alapvetően, és ezek közé tartozik például, láthatják onnan, hogy szociális célú kiadás. A kisebbségi törvény szerint nem tölthetnek be ilyen funkciót a kisebbségi önkormányzatok Magyarországon. Oktatási célú kiadás, és ez nem iskola fenntartást vagy ilyesmit jelentene, hanem ez egy bújtatott szociális támogatás, hogy tanszersegélyt nyújtanak például a cigány gyerekek számára, ami szintén nem feladata egy kisebbségi önkormányzatnak, és addig, amíg a kulturális tevékenység pedig általában olyasmiben merül ki, ami nem túl pénzigényes, de látványos megmozdulások, például a cigánybál vagy Mikulás ünnepségnek a szervezése. Következik ez természetesen abból, ez sokat, és ez visszautal arra az iskolai végzettségekre, amiről beszéltem, hogy milyen iskolai végzettséggel rendelkeznek például a helyi cigány kisebbségi önkormányzatok tagjai. Láthatják itt is, hogy alapvetően meghatározó az általános iskolai végzettség, szemben mondjuk más kisebbségi önkormányzatokkal. Voltak olyan kutatások is, hogy például a németek esetében volt olyan ciklus, ahol az országban lévő helyi kisebbségi képviselő 96%-a diplomás volt. Addig a cigányok esetében ugye látják, hogy döntő többségük általában általános iskolai végzettséggel rendelkezik, és amit szintén lehetne most elemezni, hogy ez milyen értékű körülbelül. Tehát ez is lényeges módon meghatározza a működés lehetőségét. Ugyanez vonatkozik arra, és ez szorosan összefügg azzal, hogy milyen foglalkozásokat folytatnak, láthatják, alapvetően fizikai munkások azok, akik hát általános iskolai végzettséggel nagyon mások nem is lehetnek, akik kisebbségi önkormányzati képviselőként tevékenykednek. Itt a tevékenységük, ez visszaköszön arra a pénz elköltésének módszerére, és a tevékenységi szerkezetben is látják, milyen kiugró módon van jelen a szociális és segélyezési ügyek. Ezt nagyon bátran mondta minden megkérdezett helyi önkormányzat, 130 településnek egyébként, ezt nem mondtam az elején, 130 településnek a cigány kisebbségi önkormányzatát mértük fel ebben a kutatásban. Bátran mondták azt, hogy ez egy alapvető elvárás velük szemben, ugyanis hogyha a helyi település ezt nem tudja kezelni, ezt a kérdést, pedig kellene, ez a helyi önkormányzatok feladata Magyarországon, akkor nekük kell valamilyen módon belépni erre a területre. Ezért is van az, hogy mikor megkérdeztük, hogy mit tesznek a cigányság érdekében Magyarországon, látjuk például, hogy munkaszervezés, vagy munkahelyteremtés az milyen előkelő helyen áll a tevékenységi körükben. Pedig alapvetően nem ez lenne a fő feladat. Sőt, egyáltalán nem ez a feladat. Végül megkérdeztük azt, hogy mindezek alapján szükség van-e kisebbségi önkormányzatra. Nem magyaráztam el az elején, mert egy kicsit sietek, hogy ne húzzam az időt, de külön megkérdeztük ezen a 130 településen a cigány kisebbségi önkormányzatot, ez a CK és a TÖK, az nem más, mint a települési önkormányzat. Tehát megkérdeztük azt is, hogy a cigány önkormányzat szerint, illetve a települési önkormányzat szerint mennyire van szükség egyáltalán ilyen intézményekre. Látják, hogy azért a többség azt mondta, hogy szükség van természetesen a kisebbségi önkormányzatokra. És most jön a csavar az egészben, és most visszautalok a legutóbbi választásokra, amik most voltak 2006-ban, ugyanis egy reform történt most az önkormányzatok megválasztása során, mert eddig a magyar jogrend szerint bárki leadhatta a szavazatát a kisebbségi önkormányzatra, akkor is, hogyha nem volt az adott közösségnek a tagja, senki nem vizsgálta Magyarországon. Most 2006-os választásokon csak úgynevezett regisztráció után, tehát valaki a kisebbségi hovatartozását kinyilvánítva, aláírva, szavazhatott egy adott kisebbségi közösség önkormányzatára. És mit gondolnak, ez még a választások előtt volt, hogy megkérdeztük a cigány önkormányzatokat, mit szeretnének, hogyan történjen ennek a kisebbségi önkormányzatnak a megválasztása. A cigányoknak a döntő többsége azt mondta, hogy mindenki adja le a szavazatát ezekre az önkormányzatokra. Miért mondták ezt? Azért mondták, mivel olyan feladatokat próbálnak ellátni, amihez sem jogi hátterük, sem anyagi fedezetük nincs, ebből következőleg a helyi közösségek, a helyi cigány közösségek elégedetlenek a munkájukkal. És nagyon féltek attól, hogy nem lesz esélyük arra, hogy folytassák a munkát, vagy újra választják őket, vagy bármi ilyesmi történjen. Ez egy következő kutatásnak lesz majd a lépése, hogy megnézzük azt, hogy milyen önkormányzatok jöttek létre az új választójogi reform után, de azt már előre bocsáthatjuk, hogy nagyon alacsony legitimitású testületek, tehát ez lesz a következő érdekesség a dologban, ugyanis vannak olyan települések, ahol 10-15-20 ember megválaszthatott egy helyi kisebbségi önkormányzatot, mert a választás során annyi szavazatnak sem kellett összejönni, ahány regisztrációra szükség volt egy adott választási kiírásához. Köszönöm a figyelmüket!
Én is nagyon szépen köszönöm, és főleg azt, hogy nagyon fegyelmezettek az előadóink, és tartják magukat az időhöz. Én elnézést kérek, hogyha itt mögöttünk kopognak, de itt az építők építenek. Mindig így szoktak bejelentkezni a kaputelefonon, hogy mi vagyunk a építők. Úgyhogy még ez 4 óráig el fog tartani. Úgyhogy elnézést ezért. És még azt szerettem volna elmondani, hogy az előadások, amennyiben az előadók is hozzájárulnak, a internetes oldalunkon megtalálhatók lesznek, úgyhogy bárki ezekbe adatokba be tud majd tekinteni. Most felkérném akkor Tóth Ágnest és Vékás Jánost, hogy a vegyes házasságok a magyarországi kisebbségek körében címmel tartsák meg előadásukat.